És indulunk is. Kérem szépen, a tegnap esti anyagban az volt a központi téma, hogy mi történik akkor, hogy Erev Tov Miklós, rég láttalak. Nem ilyen jól vagy. Szóval a tegnap esti anyagban az volt a központi téma, hogy ha a Pészak áldozat kikerül a helyéről, ugye minden áldozatnak megvan a maga helye, a maga ideje és a maga helye. Mennyi ideig lehet enni, és hol lehet fogyasztani. És ugye nem szabad az idő keretén túl meghagyni az áldozatot. Ha így teszünk, akkor ez lesz a noiszar, notár, az áldozatból visszamaradt rész, amit meg kell semmisíteni, el kell égetni. És ugyanígy tilos az áldozatot a helyéről kivinni. Az a helye, ez kétféle hely lehet. Ez lehet a szentélycsarnok, hogyha a kocsékod dosimról, ha szent, magasabb fokú szentségű áldozatról van szó, jó estét kívánok, Feri. És lehet, ha kocsim kálimról van szó, ha könnyebb szentségű áldozatról van szó, akkor ez Jeruzsálemet jelenti. És erről volt szó, hogy mi történik akkor, hogyha mégis kivittük az áldozatot, nem vettük észre, kivittük, stb. Mi a helyzet, mit kell csinálni, és így tovább. Aztán arról volt szó, hogy mi az a pont, ahol elvágjuk az áldozatot. Tehát mi az a hely, jó estét Mária, köszönöm szépen. Mi az a hely, mi az a pont, ahol az áldozatot elvágjuk. És arról is szó volt, hogy ha mondjuk a falat nézzük, Jeruzsálem falát, akkor a fal belső része, mondjuk az ajtónak, az ajtó nyílásának a belső része az hova esik, hova tartozik Jeruzsálem kapujának a kapufélfa vastagsága az a Jeruzsálemhez tartozik, vagy Jeruzsálemhez kívülhez tartozik, szóval hova tartoziknak különböző dolgok. És ennek kapcsán a Misna azt mondta, a halloinois ve oivi a hajma kelifnim. Jeruzsálemnek, vagy a szentének, független attól, hogy most melyik szentségről beszélünk, jó estét kívánok Judit, jó estét kívánok Hanoch, remélem jól vagy. Szóval, hogy akár a szentéről, akár Jeruzsálemről legyen szó, az ablakai és a falainak a teteje, az hova számítódik. És mit mondtunk? Halloinois ve oivi a hajma kelifnim. Az ablakok, az ablak keretek, tehát az ablaknak a vastagsága, és a falnak a vastagsága, az mind befelé számítódik. Tehát akár Jeruzsálem faláról beszélünk, akár Jeruzsálem ablaknyílásairól, akár a szentélynek a faláról, vagy ablaknyílásairól. Most a következő részben ezzel kapcsolatosan lesz egy tanítása Rávnak, amit egy kicsit ki fogunk vesézni. Ráv ugyanis azt mondta, Gagimba liois loinis kacsu. A szentének, illetve Jeruzsálemnek a háztetői és padlásai nem lettek megszentelve. Arról van szó, hogy elsősorban a szentéllyel kapcsolatban erős ez, vagy van jelentőség ennek az állításnak. A szentének ugye tudjuk, hogy ahogy haladtunk kelettől nyugat felé a szentélyben, a legnyugati pontján volt ugye a szentek szentje, ami a legszentebb helye a szentélynek. De ahogy abba az irányba haladtunk kívülről befelé, egyre fokozottabb, egyre magasabb szintű szentségben haladunk előre. Most itt ugye azt tudni kell, hogy a szentély épületében voltak különböző ilyen felső termek, raktárak, padlástér, és így tovább, és így tovább. És azt mondja itt rá, hogy ezek a szobák, ezek a termek, ezek nem lettek úgy olyan mód felszentelve, mint azok a területek, amelyek fölött voltak. Tehát, hogyha volt mondjuk a szentek szentje, és a szentek szentje fölött volt egy padlástér, akkor az nem számít szentnek, az nincs megszentelve. És ez mindenhova vonatkozik, Jeruzsálemre, a szentélyre. Gálgimbá liais löjnis kácsú. A padlások és a háztetők nem lettek megszentelve. Most ez egy ilyen Rávnál előfordul, hogy így bedob egy bombát, és akkor elszalad, és nézi, hogy a többiek mit kezdenek ezzel. És itt a Talmud Rávnak nem kifejezetten tetszik ez a mondás, mert nagyon sok olyan tanítás, olyan sok misna, olyan sok brájta van, ami látszólag ellentmondásban van ezzel, amit itt Ráv állít. Nézzük akkor sorra. Azt mondja a Talmud, Eini, ha már Ráv misum Rábi Hia, kezésze piszka vehe leila paka igra. Emlékeztek, hogy korábban, egy jó pár héttel ezelőtt beszéltünk róla, volt egy viszonylag hosszú diskurzusunk arra, hogy hány áldozatot hozhattak, pészaki áldozatot 14-e délutásra. Jól emlékszem, 1.200.000 vesét számoltak össze. És itt valaki említette talán a kata, hogy Josephus Flavius is a zsidók háborúja könyvében említ, azt hiszem, 300.000 áldozatot. Én mindig azon az állásponton voltam, úgy gondoltam, hogy ez nem lehet több egy pár ezer áldozatnál. És azért nem lehet több, mert ugye azt is mondja, ha kiszámoljuk, hogy ezt ugye elkezdték, hogy nagyjából ilyen, azt mondtuk, hogy 8:30-9 környékén kezdték el hozni az áldozatot, összesen volt 2-3 órájuk arra, hogy az áldozatot meghozzák, és összesen 3 körben, 3 csoportban hozták. És én úgy számoltam mindig, hogy ez lehet, hogy 3-4 ezer áldozat lehetett összességében. De hogyan, de azt tudjuk, hogy mondjuk a másik szenti idején élt 2 millió zsidó, 2-3 millió zsidó Izraelben, akkor hogyan tudták megetetni őket ezzel a pészaki áldozattal, mindig úgy számoltam, hogy egy bárányra föl tudott iratkozni akár 1000 ember. 1000-2000 ember. Miért? Mert ugye a bárány húsnak nem az volt a lényeg, hogy az legyen a vacsora, hanem egy kis kezáiszt, egy olivabogyónyi mennyiséget kellett enni a bárányból. Most nem, egy bárány az nem tudom én, 300 kiló, 200 kiló? Na hát akkor egy olivabogyónyi mennyiség, az simán kijön, hogyha csak a húst nézzük, akkor is kijön belőle, hogy mondjuk 1000 ember ehetett egy bárányból is, még 1000 embernek jutott. Most itt először a Talmud alátámasztja ezt, amit én gondoltam, mert Pchia azt mondta, Ráv idézi Pchiát, azt mondta Tamás, hogy nagyon jó nagy bárányok lehettek? Miért szerinted mekkora egy bárány? Szerinted nincs 200 kiló? Á, igazad van, lehet, hogy kisebb. 50-60 kiló. Jó, akkor lehet, hogy túlasztam. Mondjuk ennek a fele az hús, lehet mondjuk 20-30 kiló bárány hús, lehet 20-30 kiló hús egy báránya? Nem tudom, segítsetek, mennyi lehet. De bárhogy is legyen, de Pchia azt mondja, kezésze piszha, nagyjából mindenki egy olivabogyónyi húst evett a bárányból, és mit csináltak, Vahalila, amikor megették a húst, akkor fölmentek, és elmondták a Hallelt. Hol mondták a Hallelt? A háztetőn. És olyan szép volt, és olyan hangosan énekelt az egész zsidó nép a háztetőkön, Jeruzsálem háztetőin, hogy pokáigra, mindenki attól félt, hogy össze fognak dőlni a háztetők. Olyan hangosan és olyan lelkesen énekelték a Hallelt. Milyen szép lehetett egész Jeruzsálem, tehát háztetőin álltak a zsidók, és miközben ették a pészaki áldozatot, énekelték a Hallel imát. Ugye mi is különben a széder este, ugye amikor befejezzük a vacsorát, megesszük az afikoimant, a utolsó darab maceszt, amit ugye még a szédereste elején félretettünk, és utána a bencsorás után ugye elmondjuk a Hallelt. Onnan jön ez, hogy elmondjuk a Hallelt, mert a Hallel mondása az kötelező volt az áldozat fogyasztása közben. Köszönjük szépen Katának, valóban ugye a Hallel, amiről beszélünk, a hálaadó ima, az a 113-astól 118-as Zsoltár. Mindenki megnézheti, nagyon szép szöveg. Nos, mit látunk ebből minden esetre? Hogy hol énekelték a Hallelt? A háztetőn? My love, da achli beigra, vamri beigra? És akkor ezek szerint ott is fogyasztották az áldozatot? Az áldozati húst? Ha a háztetőn fogyasztották az áldozati húst, akkor nem lehet, hogy a háztető nem volt szent, nem volt meg benne a Jeruzsálem szentsége, mert a hús tilos kivinni Jeruzsálemből. Hogyha a hús tilos kivinni Jeruzsálemből, akkor nem vehetné, ha igaz lenne az, amit Ráv mondott, hogy a háztetői Jeruzsálemnek nem lettek megszentelve, akkor nem ehették volna ott a húst a háztetőn. Azt mondja a Talmud, laj, de achli vára, ve amri beigra. Azt mondja a Talmud, nem. A földön ettek, de a háztetőn énekeltek. Egy szép mondás. Achli vára, ve amri beigra. A földön ettek, de a háztetőn énekeltek. Ezt arámiul egy kicsit szemben jön át, mert magyarul egy kicsit nem annyira érződik, de ennek van egy ilyen, kicsit ilyen spirituális jelentése is, hogy valaki a földön van, a földön eszik, de közben a szíve, a gondolatai, az éneklése az a magasban van, a szentségben van, a háztetőn van. Oké, de most térjünk vissza a gyakorlati értelmeihez ennek a mondásnak. Tehát akkor arról beszélünk, hogy azt mondja, nem, igaza volt Rávnak, tényleg a háztetők nem szentek, és azért nem a háztetőn ettek, hanem a lentettek a földszinten, és amikor befejezték, mindenki elmajszolta a saját kis pészaki áldozat darabját, akkor felment a háztetőre, és enélkelték a hálert. Igen, ám, csak ez nem teljesen koherens. Miért? Én mivatt nán, én maftirin áhár pészakafi kajmon. Ugyanis azt olvassuk, és ez benne van a Hagadában is különben, hogy nem csinálunk a Pészak áldozat után afikoimont. Mit jelent az afikoimon? Mindenki tudja manapság, mit hívunk afikoimonnak. Azt a macesz darabot, amit a szédereste elején a Mánistánánál félretrakunk, eltörünk és félrerakunk, és a gyerekek után ellopják, vagy mi dugjuk el a gyerekektől, blablabla, bla, bla, vagy a Lubavicsi szokás szerint direkt nem lopják el, de bármi is legyen, ez az a macesz, amit az étkezés végén eszünk meg. Miért hívják afikoimannak? Az egyik magyarázat az, hogy afikoiman azt jelenti, hogy desszert. De mindenképpen ezt azért eszünk az étkezés végén, mert ezzel emlékezünk arra, hogy annak idején a pészaki áldozatot is az étkezés végén ették. De mit jelent az a szó, hogy afikoiman? Afikoiman azt jelenti, legalábbis Ráv szerint, amen Ráv, mit jelent az afikoimon? A fikuminaihu. Menjetek ki innen. Én maftirin áhár pészak afikoimon. A pészak áldozat evése után nem menjetek ki innen. Se löje akru mechaburra lechabura. Hogy véletlenül se történjen az, hogy az ember elkezdi enni a pészak áldozat húst, és átmegy az egyik csoportból a másik csoportba. Ugye régen is, manapság, mindenhol voltak, ugye szédelesték. És itt ettem a Schwarzéknál, elkezdtem enni a pészaki áldozatot. Ha még a pészaki áldozat előtt voltunk, akkor átmentem Schwarzéktól a Kónékhoz, és ott folytattam a szédelestét. De ha már a Schwarzéknál értem el a szédelestében a pészaki áldozat fogyasztásához, akkor ne menjek át utána egy másik szédelestére, mert még akkor is, ha nem akarok ott pészaki áldozati húst tenni, de csak azért megyek át, hogy a társaságot élvezzem. Szóval ne menjél át, mert a végén el fogsz magadról feledkezni, és ott fogsz enni pészaki áldozati húst, és ugye tilos két csoportban enni a pészaki áldozati húst, és ezért nem szabad átmenni. Ha viszont ez így van, akkor miért... Hogy gondolhatjuk azt, hogy úgy kell értelmezni ezt az előbbi mondást, hogy énekelték a hálélt a háztetején, hogy a földszinten ettek, de a háztetőn énekeltek. Nem lehet a evéskor, a pészaki áldozat evésekor nem lehet átmenni egyik helyről a másik helyre. Akkor hogy mentek át a földszintről a háztetőre? Azt mondja a Talmud, hogy káse kám besászachila, káse lej besászachila. Szerintem nem azt mondta, hogy egyáltalán nem lehet mozogni. Az evés közben nem szabad mozogni. És ezért, amikor azt mondtuk, hogy én maftinin áhár pészak afikoimon, hogy nem szabad az evés közben kimenni, és az egyik csoportból átmenni a másik csoportba, ez az evés közben van. De az evés után, amikor már a hálélt énekeljük, akkor föl lehet menni nyugodtan a háztetőre, és ezt is kell értelmezni ahhoz, hogy Ráv mondásával egyezzen ez a visszaemlékezés, hogy hogyan történt, hogy a földszinten ettek, és nem a háztető, mert a háztető ugye nem volt szent, nem lett megszentelve, nem hordozza magán Jeruzsálem szentségét, de utána fölmentek a háztetőre, és ott az egész zsidó nép együtt énekelte a Hallelt. Oké, továbbra is a Talmud a következő sorokban is Ráv tanítását fogja próbálni megkérdőjelezni, hogy valóban igaz lehet-e az, amit Ráv mondott, hogy, hogy a Gágimbál Lius Lainiszkácsú, hogy a háztetők és a padlások sem a Jeruzsálemben, sem a szentélyben nem lettek megszentelve Jeruzsálem, illetve a szentély szentségével. Tasmá, ábasolaim, mert a liás bészkacsák a dasim, ha murami bészkacsák a dasim, és a bészkacsák a dasim, könyv gadol néhlász, hogy pár máhazba sonna van liás bészkacsák a dasim, nek nasz, hogy a pár máhazba se vúha, valamint a pár máhazba, pár máhazba se vúha, valamint a pár máhazba jöjjve. Léda máhit szriha. Azt mondja, ábas Saul azt tanította, hogy a szentek szentje fölötti padlástér, a szentek szentje fölötti padlástér az szentebb és különlegesebb volt, mint maga a szentek szentje. Ugye a szentek szentjében egy évben egyszer ment be a főpap. Annyira különleges, elzárt terem volt a szentek szentje, senki oda nem mehetett be, csak a főpap egyszer egy évben. Egész pontosan Jom Kippur napján négyszer ment be a főpap, de csak egyszer egy évben Jom Kippur napján. Viszont a szentek szentje fölötti padlástér, annak igazából semmilyen funkciója nem volt, és oda csak egyszer hét évben, mások szerint kétszer egy hét évben, megint mások szerint egyszer 50 évben mentek föl, megnézni, hogy nincs-e valami probléma, nincs-e valami csőtörés, nem volt a cső, de nincs-e valami statikai probléma, nincs-e valami gond, valami, amit javítani kell, és ilyesmi. Tehát oda még ritkábban mentek föl, mint a szentek szentjébe. És milyen kifejezést használ Ábba Sól, azt mondja, szentebb a szentek szentje fölötti padlás, mint maga a szentek szentje. Ebben azért azt látjuk, hogy mégiscsak a padlás, az meg lett szentelve, mert azt mondja, hogy még szentebb, mint a szentek szentje. Amarabja is szél, mert héjhal, nikon, vennészi, inni, sájni, héjhal, léhszi, vagy itt én, David, és lajmab, ne jössz, mint hálni szólam. Ez bata, ez nasza, ez illa, és szíve, ha darab, apnimi, mu, bészak, apar, és szok szív, a kolvig szávja, a sem, is alá is ki. Azt mondja, Rav Yosef, ez, mármint a szentek szentje fölötti padlás, az valóban meg lett szentelve, az valóban szent, magán hordozza a szentséget, de nem erre értette Rav, hogy a padlások és a tetők nem lettek megszentelve, mert ez a szentek szentje fölötti padlástér az része a héjhálnak, része a szentély belső csarnokának. Ugye volt a szentélyben volt a belső csarnok, amiben ott volt a színkenyérasztala, a menóra, az aranyoltár, és még egyel beljebb ott volt a szentek szentje. Ezt hívjuk összességében a szentély csarnoknak. Héjhál, most ugye a külső része a szentélynek az a azara, a szentélykert, vagy a szentély udvara, ahol volt a nagyoltár, ahol az áldozatokat hozták, és így tovább, és így tovább. Most, a szentély csarnoknak a felépítéséről azt olvassuk, hogy a Krónikák könyvében, Krónikák 1.28-as fejezet, Itén David le slaima benoi, és odaadta Dávid Salamonnak a fiának, ez Távnisza ullam, ez Vatav, ez Naszav, a szentélycsarnoknak a alaprajzát, beleértve a hátsó szobáit, és padlástereit, és mindenét, és mit mond ugyanebben a szövegben? Ha kolbik szávni ádalája sem iszkel, amikor Dávid odaadta Salamonnak, hogy majd hogyan készítse el. Ugye Dávid nem építhette föl a szentélyt saját maga, hanem odaadta ezt a feladatot Salamonnak, akkor a végén azt mondta, és tudd meg, fiam, hogy mindezt azért adom neked oda írásban, mert ez örökkévaló ihletett meg engem, hogy hogyan kell ezt fölépíteni. Tehát akkor itt ezeknek a kialakítása az egy isteni ihletre, egy profécia révén történt, és Dávid erre utal. Tehát ezeknek a szentsége nem megkérdőjelezhető, ezek meg lettek szentelve, minden, ami föl van sorolva ebben a idézetben a Krónikák könyvéből, a szent lett, beleértve a padlásteret is. Akkor a szentek szentje fölötti padlástér természetesen szent, és magán hordozza a szentséget, És nem erre gondolt Ráv, amikor azt mondta, hogy, hogy a padlások és a tetők azok nem hordozzák magukon a szentséget. Hanem ő minden másra gondolt. Minden más, akár a szentély területén, akár Jeruzsálem területén lévő padlásra és tetőre. Oké, akkor egy újabb ellenvetést kell találnunk. Tasmá, liskaiszab, nujaiszbe, kaidesub, szuhaiszle, hör, tajhön, hör, vegágai szeljen, kaides. A Misna azt mondja a Mászer Séni traktátusban, hogy azok az alsó termek, szobák, amelyek a szentély kerületén belül épültek, de nincsenek összenyitva a szentéllyel, hanem kifelé a profán területtel vannak egybenyitva. Ugye ezt úgy kell elképzelni, van maga a szentély, ami a szentély hegyen áll. Emlékeztek, amikor a no-go zónákról beszéltünk, a szentségbeli tisztaság, tisztátlanság no-go zónára, akkor azt mondjuk, hogy van Jeruzsálem, az Machne Israel, az Izrael tábor helye, van a Szentélyhegy, az Machne Levia, az a léviták tábor helye, és van a legbelső rész, az Machne Shechina, az isteni tábor hely, az pedig maga a szentély. Most ugye akkor a szentély a legbelsőbb, legszentebb terület kerületén belül van egy terem, de nincs rányitva, nincsen egy ajtó közte és a szentély között, hanem közte és a külső résszel, tehát itt ez profánnak nevezi, de hát a szentély hegy felé nyílik. Akkor ennek mi a státusza? Azt mondja a Talmud, ez esetben Toichan Chayl, akkor a belső, a teremnek a belseje az profán, az nem számít szentnek. De Gágoi Szélyem Kaides, viszont a teteje a szent. Mit jelent ez? Akkor mit látok? Hogy mégiscsak van valami, találtam valamit a szentélyben, ami nem, most már nem a szentély csarnokról beszélünk, hanem a szentélynek a külső részéről. Mutatok nektek egy rajzot, és akkor lehet, hogy jobban fogjuk egymást érteni. Nézzétek meg. Hát ez a szentély, és ugye amikor a szentély csarnokról beszéltünk, az ez a rész. És itt mondtuk, hogy jó, ezt valóban Dávid úgy adta át, ez ugye a szentek szentje, ez a szentély csarnok. Ez pedig az a zara, a szentély udvar. De valójában ez a teljes rész, ez a szentély. És e körül van a szentély hegy. A szentélynek a hegye. Most mi itt azt mondjuk, hogy mondjuk van itt egy terem, ami a szentély kerületén belül van, de nincs egybenyitva a szentéllyel, viszont kifelé a szentély hegy felé nyílik. Mit mond a Misna? Hogy ez esetben ennek a teremnek a belseje az chol, az profán, a teteje a szent. Akkor mégiscsak látjuk, hogy a tető az itt szent, tehát mégiscsak meg lett szentelve valaminek a teteje. Akkor ez nem illik azzal, nem egyezik azzal, amit Ráv mondott, hogy a tetők nem lettek megszentelve. Azt mondja a Talmud, Targum Rav Chisda vegegei széjjen savin le kárkázar. Azt mondja, Rav Chisda ezt úgy magyarázta, hogy itt való igaz, jó a kérdés, de itt hogy kell ezt érteni? Egy olyan teremről van szó, ami a föld alatt benyúlik a szentély kerülete alá, és a teteje az tulajdonképpen a padozata a szentélynek magának. Tehát itt nem egy háztetőről van szó, hanem valójában egy teremnek egy pince jellegű szuterénnek a tetejéről van szó, ami igazából a szentély padozata, padlója. És ezért az szent. A belseje viszont az profán. Azt mondja a Talmud, Ihachi, Eima, Seifa, Bnujajz, Bechaj, Upszuchesta, Kajdes, Tajchen, Kajdes, Vegagaj, Seyen, Chaj. Azt mondja a Talmud, igen, ez nagyon jó, szép magyarázat, de akkor hogyan magyarázza a Misna folytatását? A Misna folytatásában ugyanis mit mond? Azt mondja, ha viszont olyan teremről beszélek, amely nincsen a szentély kerületén belül, hanem a szentély kerületén kívül van. Viszont egybe van nyitva a szentéllyel, nem úgy, mint az előző esetben, ahol pont fordítva volt. A szentély kerületén belül volt, de nem volt egyben nyitva a szentéllyel. Most ebben a jelen esetben a szentély kerületén kívül van, de egybe van nyitva a szentéllyel. Ez esetben Toichon Koides, a belseje ennek a teremnek, ami ugyan a szentély kerületén kívül van, de egybe van nyitva a szentéllyel, a belseje a szent, de Gágai Szenyechol, és a teteje az viszont profán. De Iszálka Dájtok, Begségágai Szenyem, Samvila Kárkázara, Hávjelé Mechilaisz, Amere Mechilaisz, Mechilaisz, Lenyisz Kácsú. Hogyha ezt is úgy kell elképzelni, mint a Mista elején lévő részt, hogy nem egy a föld szintű, a szentélyel egy szintben lévő teremről van szó, hanem egy föld alatti teremről, ami a szentély kerületein kívül van, de egybe van nyitva a szentélye, és ennek a teteje nem szent, de a belseje szent, mert egybe van nyitva a szentélye, de hát ez akkor tulajdonképpen nem más, mint egy ilyen föld alatti folyosó, és a föld alatti folyosókról, a szentély körüli alatti, stb. Föld alatti folyosókról, de Bécheren azt mondta, hogy ezek nem számítanak szentnek, akkor ez miért mondjuk ennél ebben a másik esetben azt, hogy a belseje ennek a teremnek szent? Azt mondja, a Talmud ki kamára Bécheren pszuchoszlára bájszki tányai hívő pszuchoszlázar. Azt mondja, a Talmud nem. De Bécheren, amikor azt mondta, ezek a különböző folyosók, föld alatti folyosók, ezek nem szentek a szentében, ezt úgy értette, amikor nem nyílnak be, és nincs egy közvetlen nyílás kapcsolatuk a szentélyen, akkor valóban ezek a föld alatti folyosók nem szentek. De ebben a mi esetünkben arról van szó, hogy egy olyan föld alatti folyosó, ami a szentély alatt megy, és egyben nyílik a szentélyen, és önmagában ez, hogy egyben nyílik vele, ez szentély teszi. Ha a tányerem Júda, amiért meg hílaisz tákasz a héjhel hajl, azt mondtam, hogy jó, de akkor miért mondjuk azt, hogy a magának a szentélycsarnak alatt futó folyosó is profán. Szóval itt is arról van szó, hogy tánya hely, pszuchasz lakaj, arról szó, hogy alatta fut, de nem nyílik vele egybe, hanem csak a szentély hegyre nyílik, de nem nyílik egybe, nincs egy nyílás, ami kijön és egyben nyitja a szentélyel magával, és ezért ez profán. Oké, akkor ezzel is elvetettük azt, pontosan nem elvetettük, ezzel sem sikerült elvetnünk rá mondását, aki azt mondta, hogy Gágoiszvel, Lioiszloini, Szkácsú, hogy a szentélynek, illetve Jeruzsálemnek a háztetei és padlásai, azok nem lettek megszentelve. Oké. Akkor megyünk tovább. Újabb helyről fogunk próbálni kérdést föltenni rábbal szemben. Tánya Gágoi Koides. Azt tanultuk egy brájtában, hogy a szentély csarnoknak a teteje a szent. Ugye a szentély csarnok volt az egyetlen része a szentélyek, ami fedett volt. Ugye a többi a zara, ugye ahol a nagy oltár áll, stb. Ez egy nyitott terület volt. És mit mond a brájta? Hogy a szentély csarnoknak a tető része a szent. A tízbara? Tényleg szent? Kérdezi a tanul. A hak táni gágin ha lalu én őkben sem kacsikadalsam én sőhát és sem kadalsam káli? Akkor miért mondja azt a brájta, hogy a tetején a szentének nem lehet sem levágni, sem fogyasztani áldozatokat? Legyen ez a magasabb fokú, vagy az alacsonyabb fokú szentségű áldozat, amiről beszélünk, kacsikadalsi vagy kacsikáli? Tehát akkor nem arról van itt szó tényleg, hogy ez tényleg szent. A szentélycsarnok teteje az tényleg szent. Itt valami másról lehet szó. El a kássak gágaikai, és akkor tényleg mit jelent az, hogy a szentélycsarnok teteje szent? Amaráv háma bár gúrjél, őszön és téj ámosz. Miről van szó? Arról van szó, hogy a szent tárgyakat, a szent eszközöket ott lehet tárolni. Elvileg szent eszközöket nem kell szent helyen tárolni. Nincs olyan előírás, mint az áldozatoknál, csak a megszentelt területen lehet elfogyasztani, vagy levágni az áldozatot, stb. A szentély kellékeit, szent kellékeit bárhol lehet tárolni, de mégis illik, hogy egy jó, alkalmas helyen tároljuk. És erről van szó, hogy itt egy alkalmas helyről beszélünk, ami eléggé szent ahhoz, hogy oda föl lehessen tenni a szentélynek a különböző kellékeit. Például milyen kellékeit? Oyszon stejámoisz, azt a két mérőrudat, azt a két bizonyos mérőrudat. Milyen mérőrudról beszélünk? Nagyon érdekes. De tnán, stej amoisz hajom, és susana bira. Áhászal keremiz rachiz cefajnisz, áhászal keremiz rachiz drajmisz. Susán habira, Susán fővárosában két mérő rúd volt. Az egyik a észak-keleti sarkon, a másik a dél-keleti sarkon. Mielőtt félreértenénk, itt nem Susán városára van szó, olyan szép, mert jön a Purim, és akkor azt gondolhatnánk, hogy tényleg Susánra van szó, hanem egy nagyon érdekes dologról. A másik szentélyben a bejáratát a szentélycsarnoknak úgy csinálták meg, hogy a bejárat fölött csináltak egy domborművet Susán városáról. Fantasztikus. Miért? Mert ezzel akarták a hálájukat kifejezni Kóresnek, Ahasvéros fiának, aki a zsidókat nem sokkal a purimi történet után, amit majd két hét múlva fogunk olvasni, visszaengedte Perzsiából Izraelbe, és fölépíthették a másik szentélyt. És olyan hálásak voltak a zsidók, és abban az időben még nem volt szégyen a hálát kimutatni, olyanok felé sem, akik esetleg nem mindenben értettünk egyet, mint például a perzsa király, aki nem volt a zsidók legnagyobb barátja, de mégis tett egy gesztust, ezt illik meghálálni, ez egy hihetetlen dolog, hogy ezt a gesztust úgy hálálták meg, hogy a legszentebb helyen, a szentélycsarnok bejáratához csináltak egy domborművet Susánról. Hihetetlen. Érdekes. És szép. Szép megközelítés. De bárhogy is ezt nevezik itt Susán a Birának, ezt nevezik Susán fővárosának, nem Susán fővárosát, hanem azt, hogy a szentélycsarnok bejáratának azt a részét, ahol volt egy ilyen dombormű a bejárat fölött, amit úgy hívtak, hogy Susán. És ennél a Susánnál a tetején a bejáratnak az északnyugati és a délnyugati sarkán volt egy-egy mérőrúd. Mi volt ezeknek a mérőrudaknak a lényege? Ugye emlékeztek még az Éruvin traktátusban, hosszasan beszéltünk róla, hogy egy könyöknyi hosszúság, az milyen hosszú? 5 áma, 5 tefach, vagy 6 tefach? 5 ökölnyi méret tesz ki egy könyök hossz méretet, vagy 6. És emlékeztek, hosszú diskurzus volt, hogy több vélemény van, több idő, több korszak volt. Mindenesetre most azt fogadjuk el, hogy 6 tefach az egy áma. 6 tefach, 6 könyök, 6 ökölnyi hossz az egy áma hossz. Egy könyök nyolc. Most egy tefákban van 4 új. 4 új. 4 új az egy tefák. 6 tefák az egy ama. Akkor hány új egy ama? 24. Most mi volt ez a két mérőrúd? Ez a két mérőrúd, ez két egy könyöknyi hosszú mérőrúd volt. De mégiscsak a méretük eltért egymástól. Az egyik 24,5 újnyi hosszú volt, a másik 25 újnyi hosszú volt. Milyen látni fogjuk, hogy miért. De nás, tényleg, hogy szóljában Susana Bira, tanultuk a Kélim traktátusban, a Misnában, két könyöknyi hosszú mérőrúd volt a Susana Bira bejáratnál a szentében. Áhászál keremiz rachiz fejnisz, áhászál keremiz rachiz dajmisz, az egyik az északnyugati sarkán, a másik a délnyugati sarkának, a bejáratnak. Zussel keremiz rachiz fejnisz, hajszai szélálma is se haci ácba. A északnyugati sarkon lévő mérőrúd az fél újnyival volt hosszabb, mint Mózes mérőrúdja. Ugye a Mózes által meghatározott ama, egy könyöknyi hossz, az 24 újnyi lett volna, mert egy könyökben volt 6 ököl, egy ökölben van 4 új, az 24. Ez a könyöknyi mérőrúd, ez 24,5 újnyi volt, egy kicsit hosszabb. De zúsá keresz mizrach ez raim isza iszé széra al ha iszé széra leach eci ecbá, nincs iszé széra sem ma is ecbá. És a másik, a délnyugati, az ennél is egy fél újnyival volt hosszabb, tehát összességében Mózes által meghatározott 24 újnál egyel volt hosszabb, tehát 25 újnyi volt. Nincs lama hajú Áhász gdöjle, vagy áhász ktánó. Miért volt az egyik egy kicsit hosszabb, a másik kicsit rövidebb? Si umni nöjtlim be ktánó, machszirim be gdöjle. Azért, hogy amikor, nem is az a kérdés, hogy az egyik miért volt hosszabb, a másik miért volt rövidebb. Összesen egyáltalán ezek miért voltak hosszabbak a szokásosnál? A bevett az lenne, hogy 24, és itt az egyik 24-es fél, a másik 25 volt. Szóval miért? Mert amikor jöttek a szentélyt építeni az építőmesterek, akkor meghatároztuk nekik, hogy milyen hosszat építsenek. Aztán milyen méreteket. Aztán azt mondtuk nekik, ez legyen ilyen hosszú. 50 áma hosszú. Akkor ők mivel mérték az 50 ámát a hosszabb, ezekkel a kicsit hosszabb rudakkal? Hozzátettek egy 5%-ot nagyjából. 4%-ot, vagy 2%-ot, ha fél újnyiról beszélünk, akkor az egy kb. 2%-nyi plusz, ha egy újnyiról beszélünk, akkor ez kb. 4%-nyi plusz. Ugye? Egy új a 24-hez képest, az nagyjából 4%. Akkor ők biztosra akartak menni, és el akarták kerülni azt, hogy még véletlenül se legyen szentségsikkasztás, hogy többet számolnak el, mint amit kellene. Téved, ugye minden építkezésen lehet tévedni egy kicsit. Hogyha az volt az elvárás, hogy ez 50 áma legyen, és nekem ez 49,9-re sikerült, és 50-et számolok el, akkor ott én sikkasztok. Megtéveztem a szentély csarnok, csarnokot. És ezért a szentély kincstárt, bocsánat. És ezért eleve egy kicsit hosszabb rudakat használtak. Hogyha visszafelé tévedés lenne, akkor legyen egy olyan puffer, amiből lehet visszafelé tévedni. Tárti Lamali, akinek miért volt szükség kettőre? Az egyik az csak egy fél újnyival volt hosszabb, a másik meg egy egész újnyival volt hosszabb. Azt mondja, áhász le kászpa vedába. Az egyiket használták az ezüst és az arany tárgyaknál. Ott egy fél újnyi is elég volt. Ez a 2%, nem fognak 4%-kal többet adni, csak azért, mert hátha tévednek. 2%-os puffer az bőven elég. Eleve ezek kisebb tárgyak voltak, szóval azt hozzá kell tenni. Báhász lebinyana, a másik pedig az építkezéshez volt használva. Az építkezésnél már bátrabban hozzátettek 4%-ot, hogy abból lehessen visszafelé tévedni. Oké. Akkor, amikor azt mondja a misna, hogy a szentélycsarnok teteje szent, ezt nem úgy kell érteni, hogy tényleg szent, hanem csak azt, hogy ezt a két különleges szent mérőeszközt, ezt a két a szokásosnál hosszabb, egy fél ujjal, vagy egy egész ujjal hosszabb, könyöknyi, hosszúságú mérőeszközt, ezt ott tárolták, ugyanúgy, mint különben más szent tárgyakat is ott lehetett tárolni. Oké, akkor így nem sikerült Rávnak a mondását megcáfolni, úgyhogy most megyünk tovább. Tnának a lőnözve ővé a haimökelifnim, ugye azt tanultuk, hogy az ablakok és a tetők, nem, bocsánat, az ablakok és a falnak a vastagsága, az ablaknak a vastagsága és a falnak a vastagsága, azok úgy számolódnak, mint hogyha befelé lennének. Tehát akkor, hogyha van egy ablak Jeruzsálem falán, akkor annak a vastagsága még Jeruzsálemnek számít. Ugyanígy a szentélynél, ha van egy ablak, ami a szentély falán van, akkor az még olyan, mintha a szentély belül lenne. És ugyanígy a fal vastagsága is. Azt mondja, a Talmud, nának lehetsz, hogy évi a hajmi klifni. Bislém a halainés, miskáhaszlad, de sávile kárkázzal, de évi a hajmi helyi, miskáhaszlad, azt mondja, a Talmud, ugye miből indulunk ki, hogy azért szent az ablak, mert az ablaknak, ugye azt mondtuk, hogy minden, ami egy vonalban van a szentélynek a padozatával, egy síkban van vele, az szent. Egy ablaknál előfordulhat, hogy az ablaknak az alsó pereme, vagy kerete, az majdnem egy vonal, vagy akár egy vonalban, egy síkban van a padlóval, akkor az előfordulhat, azt értjük, hogy akkor az ablak az miért szent. De egy fal, az nem tud egy síkban lenni a szentély padlójával, akkor a szentély fala, az miért lenne szent? Azt mondja, a Talmud, miskáhaszla, bár sura, nixív, vagy ével chénchal, van már a mikháma, van már a bécha, vagy egy szimér a mikhanina, sura, bár sura. Azt mondja, a falnál is elképzelhető, hogyha ilyen a fal, egy ilyen fokozatosan megy föl, és van egy fal, ami mondjuk tartja a egy ilyen tartófal, ami egy kicsit van egy vízszintes teteje, és aztán megy fölfelé megint tovább a fal, akkor ott lehet egy olyan faltető, ami pont egy vonalban van a szentés padlójának a síkjával, és annak a vastagságáról beszélünk, hogy az szent, mert egy síkban van a szentély padlójával. Oké, ezzel ezt a kérdést lezártuk, és egy új misnához érkeztünk. És a következő misnában arról lesz szó, hogy ugye beszéltünk róla többször, hogy lehet, ugye, hogyan lehet a szentély áldozat, vagy a pészachi áldozatot fogyasztani, föl kell rá iratkozni, és akkor a pészachi áldozat húsával lehet enni. De mindenki csak a saját áldozatából ehet, és nem lehet egy pészachi áldozatból enni itt is, aztán átmenni egy másikhoz, és ott is enni belőle, és így tovább. A kérdés az az, hogy egy pészachi áldozatot lehet-e két csoportban enni. Báránynak az egyik felét megeszitek ti, báránynak a másik felét megesszük mi. Vagy akár tovább lehet cizellálni ezt a kérdést, lehet-e két csoportban enni egy áldozatot, egy házon belül, lehet-e két csoportban enni egy áldozatot két házban, két külön házban, tehát egy szobában, vagy két külön szobában. Ezzel fogunk foglalkozni a most következő misnában, és az azt követő gemárában. Stéha mura és aja öjhlemi bájsz echa, de éle öjhlemez pnéjem ve élach, öjhlemi éle öjhlemez pnéjem ve élach ve öjhlem. Lehet két csoportban enni, de az a két csoport ügyeljen rá, hogy az két külön csoport legyen, nem lehet a két csoporton belül, nem lehet váltakozni. Nem lehet az, hogy most elkezdem az A csoportban, és utána átmegyek a B csoportban. Ha már két csoport van, az legyen két csoport. És ezért, hogy jelezzük, hogy ez itt két csoport, el is kell fordulnunk egymástól, hogy ne alakuljon a két csoportból egy csoport. És ha öfkin pnéjem ve öfkin, ezért elfordítjuk a fejünket a másik csoporttól, és úgy a saját csoportunkon belül leszünk. Van méhan beemca, és lehet középen, ettől függetlenül a két csoport között, vagy nagy nappali, az egyik asztalnál vannak az A csoportosok, a másik asztalnál vannak a B csoportosok, és majszolják a pészach házatot. A kettő között ott lehet a csájnik, a forró víz tartály. Ugye, az arra volt használatos, nem teát ittak vele, hanem azzal öntötték föl a bort, ahogy erről már részletesebben beszéltünk. És nem baj az, hogy a kettő között ott van, és nem fogunk attól tartani, hogy ugyanazzal az eszközzel öntjük föl a bort, akkor át fogok véletlenül menni az egyik csoportba a másikba. Ott lehet. És a Sámes Aimed Nimző Kajfece Spiv, Mágzére Spanov, Ácsomági Egyszer Habirosz, mi van a Sámesszel, aki mind a két csoportot kiszolgálja, de közben az egyik csoporthoz tartozik, vagy az egyik csoportnál eszi a saját kis pészach áldozat részét, akkor amikor ő ahhoz a csoporthoz megy, amelynek nem tagja, ott fogja be a száját, mondja a misna, fordítsa el az arcát, és ne mélyüljön el túlságosan a csoportos társas életben, és így befogott szájjal és elfordított arccal szolgálja ki őket, és aztán térjen vissza a csoportjához, és a saját csoportjában fogyassza el az ő saját pészachi áldozatát. Vár kállahő fecheszeszpa nevői helesz, a mennyasszony pedig, új törvény a misnában, ha van egy a csoportban belül van egy mennyasszony, aki még kicsit szégyelli magát, szégyellős a többiek előtt, az, hogy fecheszeszpa nevői helesz, az egy csoporton belül elfordíthatja az arcát, szégyelli magát, mindenki őt nézi, milyen szép, milyen mindenki ugye a mennyasszonyról beszél, akkor ő elfordíthatja az arcát, és úgy eheti a pészach áldozatot, és ez nem jelenti azt, hogy akkor ő elválasztja magát attól a csoporttól, amely csoportban éppen ő van. Oké. Okay. Összességében mit mondott a Misnánk? A Misnánk azt mondta, hogy egy Pészak áldozatot lehet két csoportban enni, de én, aki már benne vagyok egy csoportban, nem mehetek át egy csoportból egy másik csoportba. Kérdezze azt, hogy ezt honnan tudjuk, hogy így van, és hogy mindenki így gondolja el. Masznissim mani. Kinek a véleményét követi a mi misnánk? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda véleményét. De tánya, hogy tanultuk egy brájtában, Rabbi Yehuda és Rabbi Simon vitatkoznak a Tóra mondatainak az értelmezéséről, és ki fog jönni, hogy Rabbi Yehuda lesz az, aki a mi misnánkban hangoztatott véleményt mondja. Ja, de tánya. Ugye az áll Mózes második könyvének 12-es fejezetének 7-es mondatában. Áll Batimasen, Jöjjhli, Aiszai, Bahem. Egyék, kenjék a vért, ugye, amikor a zsidók meg az első áldozatot hozták, még Egyiptomban, az volt a cél, hogy annak a vérét felkenjék az ajtó felfára. Ugye a lesújtó kéz ne bántsa azokat a házakat. És mit mond a Tórála? Batimasen jöjjhle oiszai bahem, kenjék a vért a házakra, amelyekben enni fogják azt bennük. Ugye mit látunk itt? Enni fogják azt. Mellámed, se a Pészach nechal, be stéchabur, ez enni fogják, az többes számban van. Azt, az egyes számban. Ez mit jelent? Enni fogják, akár több csoportban egy áldozatot. Akkor innen látjuk, hogy lehet enni egy Pészak áldozatot, le lehet választani le lehet választani két csoportra. Oké? Okay? Lehet, hogy van egy bárány, fölvágjuk, egyik részét megeszi az A csoport, másik részét megeszi a B csoport. Honnan tudjuk azt viszont, hogy egy valaki, aki valahol eszik, az nem változtatja meg a csoportját vagy a helyét, és nem mehet át egy másik helyre. Ha őkél, őkél, és témakai, mi számít, lejj már be bájsz, elhagyja a kell. Mivel az van írva, hogy ugyanebben a fejezetben, a 46-os mondatban, egy házban legyen fogyasztva, innen tudjuk, hogy nem lehet kimenni. Igaz az, hogy lehet egy pészakáldozatot két csoportra osztani, de egy valaki csak egy csoportban ehet, és egy helyen ehet, és nem változtathatja a helyét. Mikán ámlú sámös, se ahálk a zájt bicáda tanul, én pikák, mert málak részem én bennő, vimrocok nekha burra, lászasz, hogy tajvi baj, mi is fogja cidai, divre, rábi júda. Ezért az azt is jelenti, hogyha például a sámös véletlenül kiment a nyárshoz, és ott belekostolt a Pészak házadban, akkor ups, ő már onnan nem mehet el, mert ő csak egy helyen lehet enni a Pészak házadban, nem lehet helyet változtatni evés közben. Mit tud csinálni? Ha eléggé okos, akkor gyorsan degeszte eszi magát, mert már nem tud máshova menni. És a csoportjának a tagjai, ha eléggé kedvesek vele, akkor kimennek hozzá a nyás mellé, és ők is ott fogyasztják el. Mindenesetre ez Rabbi Yehuda véleménye. Tehát mi Rabbi Yehuda véleménye? Hogy egy Pészak áldozatot föl lehet osztani két csoportra, de egy ember nem változtathatja a helyét az egyik csoportból a másikba. Rabbi Simon, viszont pont fordítva mondja, Rabbi Simon, hogy mert álbatimás, hogy ők lejössze bohem, mert lámet se ők, és témekaimesz. Az, amikor az van írva a Tórában, hogy kenjék az vért az ajtófélfára a házakban, amelyekben enni fogják majd azt bennük, az pont azt jelenti, hogy enni fogják bennük, tehát, hogy akár két házban is, magyarul, pont azt jelenti, hogy egy valaki ehet két helyen is. Akkor mit jelent az? Jachal ilyen nekab és téhab uröztám, lőmöbb bájsz, elhagy jachal. Akkor mit jelent a másik? Mit jelent az, hogy egy házban fogyasszák, amit az előbb mondtunk, az pont azt jelenti, hogy nem szabad két csoportra osztani egy áldozatot. Ugye pont fordítva mondja, a Júda azt mondta, hogy lehet egy áldozatot két csoportra osztani, de egy valaki nem mehet egy csoportba a másikba. A Simon azt mondja, hogy egy valaki mehet egy csoportba a másikba, nem lehet egy áldozatot két részre osztani. Mi a vitájuknak a lényege? Be Mike Miflegi. Ezt nehéz lesz magyarra lefordítani, mert itt egy nyelvtani dologról van szó, aki tud héberül, az értékelni fogja. Rabbi Yehuda szavár jés ém la meszöjresz. Rabbi Simon szavár jés ém la mikro. Az a kérdés, mit veszünk előbb, mit veszünk inkább figyelembe? A meszorát, azt, ahogy le van írva a szöveg, vagy azt, ahogy kiejtjük a szöveget. Ugye mit mond a Tóra? A Tóra azt mondja, bebájsz echodje ochel. Egy házban legyen fogyasztva. Ugye úgy olvassuk ezt, hogy legyen fogyasztva. De úgy van írva, hogy jochel, jochal. Tehát jud alef haflamed. Ha azt nézem, hogy az a meghatározó, hogy hogyan van leírva, akkor ez mit jelent? Egy házban fogyassza. Ugye azt jelenti, hogy ez arra vonatkozik, hogy az ember nem mehet egy csoportból a másikba. Ezt mondja Rabbi Júda. Mi a meghatározó? Az, hogy hogyan van írva a szöveg. És mivel a szöveg lehet, hogy a kiejtése által más nyelvtani jelentést kap, de ahogy le van írva, az mint hogyha azt mondaná egyes szám harmadik személyben, bájsz echad jochal, egy házban fogyassza, és nem változtathatja a helyét egy házról a másikra. És ezért a Júda úgy magyarázza, hogy ez a tilalom, hogy nem szabad egyik helyről a másikra menni. A másik oldalról viszont azt mondja, hogy a Tórának az a mondata, hogy ami azt mondja, hogy amit majd enni fognak, az áldozatot, amit majd enni fognak, az azért fogalmaz többes számban, mert az arra vonatkozik, hogy szét lehet választani egy áldozatot két csoportra. Ez Rabbi Júda véleménye. De Simon pedig azt mondja, és én le mikro, mi a meghatározó? Hogy hogyan olvassuk a szöveget. A szöveget hogyan olvassuk, hogy bájsz echodje ochel, szenvedő szerkezetben. Hogy egy házban legyen fogyasztva, magyarul, nem az a kérdés, hogy te mehetsz az egyik csoportra, a másikban, hanem az, hogy az áldozat ne legyen két csoportra, két házra osztva. Ezért ő azt mondja, hogy innen tudjuk, hogy nem lehet egy áldozatot két csoportra osztani, a másik oldalon viszont én mehetek az egyik csoportból a másikba. Oké. Hajja jöjjön, vagy nifrosza, meg hitsza, vagy neemli, divra, imér, peszak, mechab, és téhabur, ez őklén, divra, imér, én, peszak, mechab, és téhabur, ez én, őklén. Mi történik akkor, hogyha van egy nappali, a nappaliban van két csoport, a két csoport között van egy két csoport között nincs semmi, hanem csak két asztalnál lesznek, és egyszer csak behoznak egy paravánt, és elválasztják a termet két részre. Akkor ez már nem ugyanaz a terem? Akkor ez már olyan, mint hogyha két, mint hogyha ha megváltoztattam volna, elkezdtem volna az egyiket teremben lenni, és folytatnám a másikba. Valójában én ugyanott ülök, ahol Andy, de önmagában megváltozott a terem, mert itt létrejött egy elválasztás. Akkor azt szerint a vélemény szerint, hogy nem lehet két csoportban enni, nem lehet változtatni a helyemet innen átmenni egy másik helyre, akkor ez... Bocsánat, rosszul mondtam. Nem az a probléma, hogy megváltozott a terem, hanem az a probléma, hogy azt szerint, hogy addig, amíg egy teremben voltunk, és ettük két asztalnál, és utána bejött egy elválasztás, akkor azt szerint a vélemény szerint, amely szerint nem lehet két csoportra osztani egy áldozatot, akkor amíg egy teremben voltunk, nem volt közöttünk elválasztás, azt mondjuk, oké, ez egy csoport. De amikor már van közöttünk egy elválasztás, akkor az két csoportá lett. És ezért az tilos. Azt szerint a vélem szerint, aki szerint lehet két csoportban enni, nem történt semmi. Ugyanígy fordítva, ha jöjj is, mint sztálkam, egy hitszabb, hogy néjem. Divra émer, őjjel, őjjel, és némek, kemész, őjjel. Divra émer, én őjjel, őjjel, és némek, kemész, én őjjel. Mi, hogyha fordítva volt egy terem, amiben volt egy elválasztás. Az elválasztás két oldalán volt két csoport. Majd jöttek és kivették az elválasztást, akkor azt szerint a vélemény szerint, amely szerint nem lehet változtatni, hogy egyik helyről átmegyek egy másik csoportba, az egyik csoportba átmegyek a másik csoportba. Ez szerint itt most egy probléma van, mert az előbb én az A csoportba voltam, most, hogy elvették az elválasztást, egy kicsit a B csoportban is vagyok, és ezért ez egy probléma. Yosef Kahana kapasitlén mifsat, Kahana ezt a halakát, ezt a szabályt, ezt hangosan hangoztatta. Én azt mondta neki, Rávási Ráv Káhána, ti bajellach, i bajess sziluk, meg hitzel szélsz, meg hitzel, meg jávás nem, könyvös csehá, brújsz, dami, hogy laj. Azt mondja, miért veszed ilyen egyszerűen, hogy tényleg, hogyha ott van egy elválasztás, vagy nincs egy elválasztás, az egy ilyen meghatározó dolog, ezt úgy tekintjük, mintha már két terem lenne, vagy egy terem lenne. Egy paraván az még nem tesz valamit egy teremé, vagy két teremé, vagy tesz? Nem tudjuk, de miért veszed ennyire egyértelműen? Tékó, ez egy olyan kérdés, amivel nem tudjuk a jó választ, úgyhogy nem kellene ezt ennyire magától értetődőnek venni. Oké. A kállai fehesz pa ne, hogy az utolsó dolog, amit Isten mondott, az volt, hogy a mennyasszony, aki az egyik csoportban van, az nyugodtan elfordíthatja a fejét, hogyha szégyellős, és ezzel nem tekintjük úgy, hogy mintha csoportot változtatott volna, azért elfordítja a fejét a többiektől, miközben a pészaki áldozatot eszik. My time, mi ennek az oka? Amarab hiába rába, amarab jéhnevét, és így bajsa, azért, mert szégyenlős, és ezt a szégyenlőségét, hogy mindenki őt nézi, ezt akceptálni kell. Nem tudom, tudjátok, ez egyik magyarázat arra, amikor a mennyasszonyt a hüppe alá vezetik, akkor van egy ilyen arc takaró előtte. Ez is azért van, mert kicsit kellemetlen, hogy mindenki őt bámulja, és ezért, hogy ne hozzuk kellemetlen helyzetbe, van egy ilyen arc takarója. És ugyanígy itt is mindenki őt nézi, most házasodott, és szégyeli magát, akkor el tudja fordítani az arcát, és ez nem számít úgy, mint hogyha különcködne, és leválna a csoportról. Ráv Hunaber Eid, Ráv Nasson, Iklone Bey, Ráv Nachman. Bár Yitzchak. Ráv Huna, Ráv Natán fia egyszer, Ráv Nachman, Bár Yitzchaknál vendégeskedett. Amrulei Másmach, megkérdezték tőle, mond, mi a te neved? Amrulei Ráv Huna, Ráv Huna a nevem. Amru, Niszev Márapúrja. Azt mondták neki, uram, foglaljon helyet az ágyon. Jaszív, leült, helyet foglalt. Jávulé kassza, káblokhádazmina. Nyújtottak neki egy pohár bort, és ő rögtön elfogadta. A súlyabb a trézimné, és ki is itta két slukra. Egy, kettő. Lója háderápé. És nem fordította el az arcát, nem tűnt úgy, hogy szégyelli magát, vagy egy ilyen meghúzná magát. Ilyen furcsa volt nekik ez a viselkedés. Kicsit magamutogatós volt. Általában az embert meghívnak, vagy megkérdezik, mi a neved. Akkor nem azt mondja, én vagyok Köves Lomó Rabbi. Vagy Ráv Huna. Hozzátette a nevéhez azt, hogy Rabbi. Kicsit magamutogatósnak tűnik. Vagy azt mondják, hogy ülj le, rögtön leül. Az ember nem. Az ember kicsit udvarias, akkor nem fogja magát rögtön előre tolni. Ülj le, leül. Anna, kérsz inni? Igen, kérek. És rögtön ki is issza. Valahogy nem illett ez a viselkedés. Megkérdezték tőle, amúgy lején, my time, karisztlak rá, és meg is kérdezték tőle, mond, hogy magadat ilyen rabbiként mutatod be? Amúgy lejó, bála sémani, ez az én nevem. Nem azért hívom magamat rá Funának, nem azért mondtam ezt, hogy rá Funa, mert ez a, mert rabbi. Ez volt a Bece nevem, mint amikor valakit így becéznek kiskorától, hogy rabbi Huna. Így neveznek, ez az én nevem. Aki azt mondták neki, my time, aki amúgy nézve a purjai a száft. És amikor meghívtunk, és mondtam, ülj le, akkor miért ültél le rögtön? Miért nem mondtam, miért nem kéretted magad egy kicsit? A melléjük, almás, hogy a bál, bál a bájsz a szén. Azért, mert az van írva, mondta nekik, hogy minden, amit a házúra mond, azt teljesíts. Ez egy híres mondás. Kolmás, amelech, bál a bájsz a szén, hucmicej, ez egy zárójában van a hucmicej. Minden, amit a ház ura mond neki, neked azt teljesíts, kivéve, ha azt mondja neked, hogy hagyd el a házat. Hosszú mondat, nem tudom, most már nem lesz el hosszú idő, hogy elmondjuk, hogy ez. De a lényeg az az, hogy a tiszteletet meg kell adni valakinek az otthonában, de ha kirúg otthonról, akkor azt nem vagy köteles teljesíteni. Van egy szép Hassam Soifer magyarázat, pozsonyi rabbi azt mondja, hogy ez oda vezet, amit majd a Gittin traktátusban fogunk tanulni, hogy a szentély pusztulása ugye úgy kezdődött, hogy volt egy Kamca és egy Bár Kamca nevű két emberre nagyon hasonló volt a nevük, és a rossz embert hívták meg egy ünnepségre, és az az ember, akit meghívtak, az illetőnek a vendéglátónak az ellensége volt, és nem a barátja, és kirúgta, és a rabik ott ültek, és nem emelték fel a szavukat, hogy úgy szégyen, hogy valakit így megszégyeníteni, és kirúgni, és erre az illető nagyon mérges lett, és besukta a rabikat, bemószerolt, és így indult el a probléma. És erre azt mondja, Hassam Soifer, innentől fogva a rabik azt mondták, mindent teljesíthetsz, vagy teljesíthet kell, amit a vendéglátó mond, kivéve, ha kirúg. Akkor nem kell kimenned. Miért? Nehogy a szentély pusztulásához vezessen. Oké. Okay. Szóval megkérdezték tőle, miért ültél le? Szóval ezt mondta a vendéglátó. akkor azt mondta, hogy le kell ülni, akkor le kell ülni, nincs idő itt kéretni magamnak. My time, ki avnak kaszak kabad, behád zimna, amelő, szárminak adni, mert szárminak adni. És amikor nyújtották neked a bort, akkor miért fogadtad el rögtön? Azt mondja, azért, mert nem szabad visszautasítani egy nagy embernek a dolgát, nem szabad visszautasítani. Vagy nagy ember adta nekem a bort, nem illik kéretni magamat és visszaadni neki. My time, már sütőbe trézimni. Na, és mi az oka annak, hogy két korcsra ittad ki, és nem egy korcsra? Amely lehet, hogy tányi a sőisze, köszöve, száhászár, ez a gárgáron, snájnderek, ered, sőisze, mi gászer, ruach. Szóval azért, mert azt tanultuk egy brájtában, amikor valaki kiissza a pohár bort, hogyha egy korcsra issza ki az egészet, akkor az mohónak tűnik. Ha három korcsra issza ki, csak így iszogatja, az ilyen nagyképűnek tűnik. És ezért a leghelyesebb, hogyha a snáim, hogyha két korcsra issza ki, az a udvarias, az a helyes. My time loya hadra tapoch. Azt mondta neki, és miért nem fordítottad el az arcodat, az úgy illik, hogy az ember tolja előre az arcát, hanem olyan udvariasan, olyan szégyenlősen félrenéz. Azt mondja, azért, amely lejó kállai fehezpa ne adnám, mert azt tanultuk itt a mi misnánkban, hogy egy mennyasszony elfordíthatja az arcát. De ez csak egy mennyasszony, egy átlag ember nem kell, hogy elfordítsa az arcát, és nem lesz ettől szebb, vagy jobb, vagy udvariasabb. Ami smolabra vészi, ikra leve, és simembre vészi, menke nunja, jahavle kaszakab, lehát zmina, sászabre hát zmina. Történt egyszer, ennek kapcsán mondja a Talmud, történt egyszer Rabbi Smolla, hogy ő is vendégségben volt, Rabbi Simonnál, és neki is adtak egy pohár bort, és ő viszont egy slukra itta ki, amről én egy szava elején másos, és köszönvász áhszal, ez a gárgán, és megkérdezték tőle, nem tanulta a mester azt, hogy nem szabad egy korcsra kiinni a pohár bort, mert ez úgy tűnik, az ember nagyon mohó, amely lőbe köszak katna, vagy énnek matag, vagy készre hava. Azt mondja a Talmud, hogy ezt azt mondta nekik, hogy is van. Igen, de ez nem vonatkozik arra, amikor a kicsi a pohár, vagy arra, amikor a édes a bor, vagy arra, amikor nagy az illető mindegyiknél. Az arányosság elvesz. Egy nagy pohárt, poharat, egy nem édes borból, egy kis ember, ha így kiiszik, akkor az tényleg mohó. De hogyha egy kis poharat, egy nagy ember, egy édes borból, az nem számít mohónak. Amire hunab néha buranik naszim és lajsev, jöjjszim a filube. Echadra funa azt mondja, visszatérve még itt a csoportra, hogy egy csoportban kell enni a pészaki áldozatot. A funa azt mondta, hogy a csoport tagjai, hogyha egyszerre hárman vannak, akkor onnantól fogva számítanak csoportnak, és onnantól fogva köteles a samesz kiszolgálni őket. Ja, itt a filmben elhalad, viszont amikor végeznek, akkor egyesével is el lehet menni, és akik maradnak, ha kevesebben is maradtak, mint hárman, még nem fejezték be, a többiek már befejezték, ők még nem fejezték be az étkezést, a samesz továbbra is köteles őket kiszolgálni. Amara rába húda álljad be, idne de gilile mejár, mindez akkor igaz volt a rába, hogyha mindenki időben érkezik, amikor illik érkezni, húda ragásból de jala, illetve, hogyha tudta előre a Sámesz, hogy késni fognak, vagy ilyesmi, akkor köteles kiszolgálni őket. Amara vinna, vele nőisztin szhár damim, vele czarik áhra nőisztin damim, vele észit hakraszak a vaszély. Ravina még ehhez hozzátette, hogy a Sámesznek, akit kiszolgálja a kevesebb, mint három főt, annak egy plusz borra valót kell adni, de a halaká nem kötelez minket erre, ezt csak Ravina mondta. Hárna, a 200 szajnén, ezzel befejeztük a 7-es fejezetet. Drága barátaim, a pészachi áldozat fogyasztásának ezt a fejezetét befejeztük, de azért még ne keseredjünk el. A következő fejezet is még a pészachi áldozatról fog szólni. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Holnap feltehetően ugyanígy hasonló időpontban este fogunk tanulni, szerdától pedig visszatér a reggeli tanulás. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. További szép estét, jó pihenést, jó tanulást kívánok a viszontlátásra, viszonthallásra.